A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán utazásorvos tantárgyat oktató Felkai Péter a Járványok története címmel írt könyvet. A szerző írásában felhívja a figyelmet arra, hogy a járványok mindig részei voltak az emberiség történetének, de azok a tudomány és a társadalom összefogásával legyőzhetők. Felkai Péter célja az volt, hogy a koronavírus járvány alatt hiteles, megnyugtató információkkal lássa el az embereket. A professzor több tankönyvet és szakkönyvet írt már. A járványok története elsősorban a művelt laikusoknak szól, de a szakmabeliek is találnak benne hasznos információkat, a riporter Tóth Emese.
Felkai Péter címzetes egyetemi docens a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán utazás orvostan tantárgyat oktat, és a Járványok története címmel könyvet írt. Ez egy nagyon szép borítású, nagyon szépen kézbesimuló könyvecske, én is most kaptam kézhez, és nagyon érdekes a borítója. Egy földgömb, egy maszkal.
Igen, ez az én ötletem volt, mert hogy gyakorlatilag a világjárványnál mindenkire maszkot kényszerítettek. Persze azért el kell mondanom, hogy a hölgyek azért talpra esettek, és olyan maszkokat viseltek, ami megy a ruhájukhoz, mert aztán később, mikor már több maszk volt a forgalomban, akkor már lehetett ilyen különböző feliratos, különböző textíliákkal ellátott maszkot, és hát a hölgyek ugye a maszkot olyat viseltek, ami illett a ruhájukhoz.
Na most azért nem csak nekem újságírónak, hanem az emberek többségének feltűnt, hogy kitört egy világjárvány, és szerettünk volna olvasni, tájékozódni az ügyben, és nem nagyon voltak könyvek ezzel kapcsolatban a könyvespolcokon, a boltokban. Valahogy ez motiválta ennek a könyvnek a megírására?
Hát ezt nagyon nehéz elmondani. Gyakorlatilag ennek a könyvnek az a célja, azért írtam, mert láttam azt a tanácstalanságot, azt az össze-vissza rossz információkat, amiket az emberek nem kaptak tisztességes, egyenes, jó információt. Ez nem speciál a hazai politikusoknak a bűne, hanem ők is ugye a WHO-nak az előírásaihoz, meg véleményéhez igazodtak, és hogyha a WHO kapkodott meg néha hülyeség, mondott, mert ugye volt olyan, hogy ne viselj maszkot, mert akkor hamis biztonságérzetet. Hát ez egy hülyeség. Ez ugye egy infektológiai alaptételnek a tagadása, pláne ugye olyan fertőzésnél, ami cseppfertőzés, főleg cseppfertőzés elterjed. Na mindegy. Tehát az én célom az volt ebben a könyvvel, hogy mindenkit megnyugtassak. Világjárványok voltak, és világjárványok lesznek. De az ember, és ez a könyvnek a történelmi része ezt nagyon jól kimutatja, hogy az ember a társadalmi összefogással, a tudósoknak a munkájával ezeket a járványokat le tudja győzni. Tehát nem kell félni.
Visszatérve a bizonytalanságra, és arra, hogy ugye a történelem ismétli önmagát, tehát hogy 100 évente jön egy nagy világjárvány körülbelül, ugye? Jól sejtem? Na majd ezt is megcáfolja akkor professzor úr, hogyha szükség van rá, de hogy az emberek már annyit tapasztaltak, és okosodhattak ezzel kapcsolatban, hogy nem kellett volna, hogy ekkora bizonytalanság legyen, vagy ön nem így gondolja?
Nem, sajnos ez nem így volt. A legutolsó nagy világjárvány az gyakorlatilag a spanyol nátha volt, ugye 1914-be, ami nem volt egyébként se spanyol, se nátha, hanem az volt a vírus járványnak az első bekopó. Be is mutatkozott tisztességesen, rettenetes sok embert megölt. Meg kell, hogy mondjam, hogy többet, mint a Covid-járvány. De akkor végül is majdnem ugyanazokat a módszereket alkalmazták a védekezésre, mint amit az oltás előtt mi is alkalmaztunk. Sőt, tovább megyek, elkezdték kidolgozni az oltást is, hiszen azért nem tudták, hogy mi a vírus, mert az még nem volt látható, mert az elektromikroszkópot, amivel egy vírust meg lehet vizsgálni, az csak 30-as években fedezték föl, de tudták, hogy ez egy kórokozó, egy láthatatlan, kisebb, mint a baktérium, és elkészítették, mert akkor már volt vakcina előállító technika. És elkészítették a védőoltást is. Szerencsére már amire elkészült a védőoltás, hát az akkori technika nem olyan volt, mint a mai géntechnika, addigra gyakorlatilag a járvány lezárult. És abba is hagyták ennek a védőoltásnak a fejlesztését és a gyakorlatát, mondván, hogy elmúlt a járvány, jó van akkor. Ez a fajta feledékenység, én most nagyon remélem, hogy itt a Covid járványnál ez nem fog megismétlődni, de gyakorlatilag 100 év múlt el, volt 2 világháború, rendszerek fölépültek, összeomlottak, természetes, hogy a társadalomnak valahogy kikerülte a figyelmét ez, és ami sokkal szomorúbb, hogy kikerülte az egészségügyi politikusoknak is a látókörét. Járványok voltak, és ugyanígy koronajárványról beszélünk, itt volt például a sarsjárvány, ugye, ami Ázsiába tört ki, és nagyon gyorsan elterjedt volna, de a szerencsére annyira lokális volt, hogy nem járt be világjárványjá, bár akkor a WHO kiadta a figyelmeztetést. És azóta kisebb, és főleg koronavírus okozta járványok voltak. Arab világban, ahol például ugye a tevéknek volt a betegség, arról került az emberre. Most ebben az volt a baj, hogy annyira lokális volt, tehát ugye itt Magyarországon nem találkozunk tevével igazával, tehát annyira lokális volt, hogy ezek elkerülték végül is, nem csak a társadalomnak, hanem mondom az egészségügyi szakembereknek is a figyelmét. Ez az egyik ok. A másik ok az volt, hogy azt azonban nagyon jól tudtuk, és valahol éreztük, és nem tudtuk megoldást találni rá, hogy ugye az utazóknak a nagy része jelenleg repülőn utazik. Teljesen természetes. Na most volt arról szó, úgy emlékszem, hogy a 2000-2005-ben folyamatosan, amíg az Istenben boldogult ANTS-nek volt egy nagyon jó csapata ehhez, hogy mi történik, hogyha egy járvánnyal teli repülőgép landol Ferihegyen. És én ott voltam, és beszéltünk, hogy nagyon jó, csak egy ilyen repülőben akkor még csak 300 ember volt, hogyha mind a 300-at nem lehetett elkülöníteni, 5 darab elkülönítőnek az építését határozta el az akkori egészségügyi vezetés, de nyilvánvaló, hát anyagilag ezt nem lehetett jól uralni, úgyhogy valahol ez ugye a tudatunk mélyén maradt. Most, amikor egy repülőgép praktikusan 900 embert hordoz, vagy egy hajó, aki 8-10 ezer embert. Hát ezek, kérném szépen, ezek a meleg ágyai a fertőzéseknek. Tehát én nagyon remélem, hogy ez a Covid-járvány azért fölnyitotta annyira nem csak a jogalkotók figyelmét, hanem az egészségügyi szakemberek, és mindnyájunknak, tehát a nem orvosoknak is a figyelmét arra, hogy gyerekek, vigyázni kell. Ázsiában nem véletlenül használnak maszkot, ami nem feltűnő. Magyarországon ez ugye feltűnő volt, és most, hogyha valaki most, mikor már lezajlott a járvány, maszkot visel, azt is megbámulják az utcán, holott ez egy teljesen egyértelmű védekezés. Tehát én azt gondolom, hogy nagy pofont adott nekünk a Covid, és nagyon remélem, hogy ebből tanul is az ember, meg a társadalom.
Ön hogy látja, hogy talán megváltoztatja ez olyan irányban az embereket viselkedés kultúra szempontjából, hogy mondjuk, hogyha megfázik, akkor tényleg fel fog tenni egy maszkot magára, vagy hogyha esetleg elkap valamilyen betegséget, torokgyulladása lesz, és mondjuk mennie kell a közösségbe mégis, akkor mondjuk fel fog tenni egy szájmaszkot most már önállóan, mert látja, hogy ennek mi a haszna.
Hát ha van egy csöppesze, igen, saját személyes tapasztalatom, ahogy körülnézek, azt mondja, hogy nem tesznek föl maszkot. Mint ahogy ez a másik kedvenc területem, hogy az oltástagadás. Szóval egyszerűen föl nem tudom fogni azt, hogy ez egy infektológiai evidencia az, hogy az oltás megvéd a fertőzéstől, vagy ha nem, mert ugye ezek még a Covid-ról beszélek, nem teljesen kidolgozott oltások, de legalább, és ezt látjuk, hát mindennapos tapasztalat, hogy a nagyon súlyos szövődményektől megvéd. Na most, ha ezt nem veszi föl valaki ezt az oltást ilyen-olyan, amolyan okból, akkor nem értem, hogy akkor meg akar halni. Tehát sok tennivalónk még van, hogy a fejekben uralkodó zűrzavart eloszlatjuk, és az a bajom nekem, hogy ugye a média, főleg a közösségi média terjeszti az ostobaságokat. És ezzel nagyon nehéz védekezni. De föl kell vetnem a politikusoknak a felelősségét is. A politikusoknak, akiknek a hatalom van a kezébe, azoknak kell intézkedéseket hozni. És nem úgy, hogy kapkodással, hanem úgy, hogy valódi szakembereknek, a helyi szakembereknek kell a véleményére hallgatni, mert sajnos, most lehet, hogy ezért nagyon megutálnak, de a WHO-nak a szakemberei is kapkodtak, inkompetensek voltak, ezt ki kell mondani. Soha nem szembesültek szerintem ilyen veszedelmes, alattomos vírussal, mint a koronavírus. Bocsánat, ez a véleményem.
Ahhoz, hogy az emberek tisztán lássanak és megértsék ezt az egész világjárványt, ezt az egész helyzetet, amiben benne voltunk, és nem is tudom, hogy egészen ki lábalt-e belőle a világ, mert hogy halljuk, hogy nem. Milyen ismeretekbe igyekszik bevezetni az olvasókat, tehát mi mindent tárít eléjük ismeretszinten?
Elsősorban van egy olyan része a könyvnek, az a bevezető, egy-két fejezet, amiben megpróbálom világosan megmagyarázni azokat az alapfogalmakat, amikkel nem csak az infektológusok találkoznak, nyilván ők dolgoznak vele, de amely pontosan a járvány idején elhangzott naponta ezerszer a rádióba, a tévébe, a sajtóba, és nem használták mindig megfelelően. Ezeket igyekeztem nagyon érthetően és nagyon világosan leírni.
Mint például?
Például mi az, hogy járvány?
Már eleve ezt is tisztázni kell,
hogy mi az a ragályos betegség. Tehát szóval azért a magyar nyelv elég hajlékony, és ezeket a fogalmakat átfedően kezeli. Tehát ezt látni kell. Aztán van egy olyan rész, ahol leírtam, hogy milyen oltások vannak, hogy csinálják az oltásokat, hogy tudjuk kifejleszteni végül is ezt a nagyon hatásos oltást, mert az én orvosi tapasztalataim szerint ez az oltás, főleg ugye, amit az Európai Unió engedélyezett, ezek jók. Na most, hogy ezeket hogy állítják elő, egy kicsit történelmi távlatba helyezve, ez is egy külön fejezet, és az is egy külön fejezet, amiről megint csak nem volt szó, legalábbis világosan nem, hogy miért kell a maszk, milyen maszk kell, és hogyan kell viselni. Ezeket úgy nagy vonalakba, hogy viseljél maszkot, hát kérném tisztelettel, ez nem információ. Mikor, miért, hogyan? Ezek is le vannak írva egy külön fejezetbe. Azután, hogy azért ne legyen ez egy tankönyv, már pedig szerintem ez nem tankönyv, elmesélve írtam le az eddigi világjárványokat, nyilvánvaló nem az összeset, hanem a legjelentősebbeket, és hogy ennek a dinamikáját, az egésznek a lezajlását érzékeltessem, hogy ne féljetek, meg fogjuk oldani. Tehát ez, mint mondtam, a könyvnek ez egy nagyon erős üzenete, és mindezt olyan köntösbe, ahogy ön is nagyon kedvesen említette, hogy ez egy nagyon elegáns, a medicinának ez egy nagyon elegáns kiadása. Tele van képpel, és a mai kornak az embere inkább a képre figyel, és csak utána, hogyha az felkeltette a figyelmét, akkor olvassa el a tartalmat. Tehát van egy ilyen része is, és a záró része egyébként a Covid-dal foglalkozik. Tehát ott is különböző elméletek terjedtek, hogy a kínaiak direkt szabadították rá az emberekre, azt ugye főleg a ellentétes politikai nézetek.
Ez az összeesküvés elmélet.
Abszolút. Én leírtam, amit szerintem így történt sajnos, hogy vagy egy baleset történt, vagy pedig valóban az utcán szabadult el ez a vírus, mert hát mióta az ember házi állatokkal együtt él, az állatokról terjedő ugye betegségek, azok az embereket is érintik. És pláne ezek a kórokozók, ahogy az állat és emberi kórokozó egymással kölcsönhatásba lép, soha nem látott mikroorganizmusok alakulhatnak ki. Ettől függetlenül ennek a COVID-járványnak az eredete nincs még megnyugtatóan tisztázva, tehát három lehetséges, egy a barlangi denevértől kaptuk a húspiacon, egyébként aki járt Kínába, szóval azért az elgondolkoztató, hogy mik vannak ott a piacon, nem is csak Kínába, Ázsiába általában. Ez az egyik, a másik, hogy direkt a gonosz kínaiak kieresztettek egy ilyen vírust, ami azért vicces, mert a mai napig is ott pusztít, tehát nem biztos, hogy egy államvezetés a saját embereit akarja elpusztítani, és a harmadik az, hogy véletlen baleset történt, ilyen sajnos előfordul. Egy másik könyvemben a biológiai és a fegyverekről írok, és ott sajnos világosan látszik, hogy mindegyik nagy hatalom, tehát nincs kivétel, nem csak a csúnya oroszok, hanem a csúnya amerikaiak is, az észak-koreaiak is, tehát ezek is kifejlesztettek vegyi fegyvereket, és ugye ezt tárolják, mert használni azért nem merik, mert annak csúnya következményei vannak, de bizony történhetnek tárolási hibák, és ki is szabadult például. Ugye a lépfene vírus az Oroszországba megölt vagy 100 embert, de azt el tudták nagyon gyorsan szigetelni, és az Egyesült Államokban is volt hasonló baleset, erről nem tudunk annyit, mert az amerikaiaknál nem volt olyan forradalom, mint az oroszoknál, tehát ott nem került sor ezeknek a titkos aktáknak a felszínre kerülésére. Ez a három lehetőség van, és azt gondolom, hogy mind a három ellen tudnánk védekezni.
Belegondoltam, hogy milyen intelligens vírusról lehet szó, ha azóta többszörös mutációra is képes volt ahhoz, hogy életben maradjon, vagy rosszul sejtem?
Nem, hát teljesen világos. Hát a vírus, hogy így mondjam, élni akar. Az egy más dolog, hogy a vírusnak ez a taktikája, stratégiája, hogy megöli a gazdaszervezetet, az nem annyira jó, mert van egy csomó baktérium, például ami a beleinkbe él, aki remekül alkalmazkodott az emberi természetet, nem öli meg a gazdát, sőt, segít neki, tehát így a saját túlélését jól biztosítja. Az a vírus vagy baktérium, ami megöli a gazdaszervezetet, az nem igazán sikeres élettaktika. De nyilvánvaló, és ez komoly probléma, hogy a vírusoknál is, sokkal inkább, mint a baktériumoknál, vannak mutációk. Sőt, hogyha, mint mondtam, egy állati és egy emberi eredetű vírus összekerül, ott vannak bizonyos ugrások, és olyan mutációk, vagy olyan kölcsönhatások, amik egy teljesen váratlan és nyilvánvaló a kezdet-kezdetén pusztító vírust tudnak produkálni.
Az előbb beszéltünk a politikáról, és az is érdekes volt ebben a helyzetben, hogy a világ különböző országai különböző járványpolitikát folytattak, közülük is kiemelkedett és nagy botrányt kavart, ugye, amit a svédek folytattak járványpolitika címén. Mi a véleménye erről?
Az, hogy a svédeknél ugyanolyan volt a megbetegedési arány, mint bármik más. Gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy óvatosan bánik az ember el a vírussal, tehát azt mondja, hogy viselj maszkot, ne köpj a másikra. Az igazi sikeres stratégia, nem győzöm hangsúlyozni, a oltás. Minél több emberbe van oltva, és ezt mondjuk ebben nem mondok újdonságot, ez megint egy infektológiai alapvetés, hogyha a társadalomnak a nagyon nagy része átoltott, ezt nevezik ugye nyáimmunitásnak, akkor mindenki ugye immunizált, és az az egy-két ember, aki nincs beoltva, az mint egy potya utasként élvezi azt, hogy ritkábban találkozik olyan emberrel, aki fertőző, vagy aki aktív beteg. Tehát van ennek értelme, hogy az egész társadalom át legyen oltva. Ennek ellenére, és itt bukik meg a potyautasoknak a számítása, hogy azért az oltások gyengülnek. Van, mikor újra kell oltani, hát ezt láttuk ugye a COVID elleni oltásoknál, és ha gyengülnek, akkor ez a nyáimmunitás gyengül, kevesebb ember lesz védett, és akkor ők ugyanúgy veszélybe kerülnek, mint hogyha az az oltás mindenkiben megvan.
Úgy látszik, a szerencse is a kezemre játszott, mert hogy szerettem volna megkérdezni, hogy ezek a régi módszerek, amiket már kitaláltak a korábbi járványok során az emberek, azok most hogyan éltek az új járvány idején?
Na hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert azt kell mondanom, hogy az őseink, akiknek még halvány gőzük nem volt se a baktériumokról, se a mikroorganizmus, semmiről nem, azokat csinálták, amiket mi is a járvány kezdetén. És nem tudták, hogy miért csinálják, de jól csinálták. És rengeteg ilyen példa van, és ezért fejet is kell hajtanunk az ősök előtt. Mondok egy példát, azt hiszem, hogy az világosabb lesz. Itt van például a karantén, amikor elkülönítik a gyanús embereket a többitől. Ez egy ugye a mai napig is létezik, ugye az egészségügyi hatóság el tudja rendelni. Azonban ez nem egy új dolog, ez már a 14. században is létezett, és az volt a lényege, pont a nagy pestis járvány után, hogy különböző izolált helyekre, például egy szigetre vagy egy sziklacsoportra terelték azokat az embereket, akik, de mondjuk ugye a hajó, ahol terjed a fertőzés, tehát ezeket a hajósokat, érkező idegeneket mindegy egy helyre összegyűjtötték, és avval a felkiáltással, hogyha nem lesz beteg egy bizonyos időn belül, akkor bejöhet a városba. Tehát magyarul kibekkelték a lappangási időt, hogy ilyen pongyolán fogalmazzak. Nem is ez volt a lényeg, mert mondjuk ez már Bibliában is le van írva, nyilvánvaló, hogy a fertőzésben szenvedő ember, konkrétan ugye a leprát szokták említeni, azokat kizavarják a társadalomot, tehát ez mondjuk az elkülönítés nem egy újdonság. Az újdonság az volt, hogy azt mondták, hogy 40 napig kell ezeket az embereket megfigyelni, ugye a karantén, az a quanti giorni, 40 napos megfigyelést jelent. Ami számomra döbbenetes, hogy honnan tudták nyilvánvaló megfigyelésből, hogy jelenleg mondjuk az AIDS meg a malária kivételével, amit akkor azért nem ismertek, honnan tudták, hogy nincs olyan fertőzés, ami 40 napon többet lappang, inkább kevesebbet, egy hét, két hét a lappangás ideje a fertőző betegségeknek, de nincs olyan, ami több napon, mint 40 napon keresztül lappang. Tehát ez egy fantasztikus érdekes az én számomra, hogy milyen megfigyelő képességgel rendelkeztek az őseink. Azután a másik kedvenc dolgom, hogy igen, ez a rossz szóval social distancingnek nevezett távolságtartás, ami egy hülyeség, mert a social distancing az pont nem ezt jelenti. Ha már a két ember közti távolságot akarom fölmérni, akkor azt mondom, hogy physical distancing, tehát fizikai távolságtartás. De hát nem azért mondom, de a média kapta föl ezt a dolgot. Egyébként utólagosan jobban lehet értelmezni, mert akkor elkezdték magyarázni, hogy akkor miért social distancing, hogy ugye, hogy nem gyűltek össze az emberek egy társaságba, tehát a szociális élet. Igen, oké, elfogadom. Na most az a lényeg, hogy ezt a távolságtartást nyilvánvalóan úgy oldották meg például Firenzébe, hogy azért az emberek szerettek enni, meg inni bort. És hogy ne kelljen közvetlen fizikai kontaktusba kerülni, a kocsmák bezártak, ugye akkor is voltak ilyen rendeletek, hogy nagyon szigorúan a templomok nyitva maradhattak, a kocsmák bezártak, na most ez nem annyira volt vonzó alternatíva az ott élőknek, úgyhogy ragaszkodtak továbbra is a borukhoz, úgyhogy az igazi kocsma ablak alá egy-egy ilyen kis forgó ajtót tettek, egy pont egy ilyen üvegnyit, amin ugye az illető betette a pénzt, akkor megfordították, és ugye betették az italt, és az ital meg kiment. Tehát fantasztikus dolog, aztán volt Angliában például a becsületkő. Ez egy nagy darab szikla, amiben pénzérme alakú lukakat vágtak, és akkor a falu beliek oda tették a pénzt, és a nem fertőzött területről származó élelmiszert oda tették, a pénzt meg elvették. Mondjuk az egy más kérdés, hogy a pénz is fertőzött, de hát azért ennyire nem volt még kifinomulva a társadalom. Tehát ezek mind-mind éltek. Aztán ugye a maszkviselés. A maszkviselés igazából a spanyol nátha idején terjedt el. Rengeteg olyan momentum van, ami visszaköszönt ennél a COVID-járványnál. Elsősorban az, hogy nem volt elég maszk. Azt hadd mondjam azért el, hogy a spanyol nátha járvány az Egyesült Államokból indult ki, mégpedig úgy, hogy az amerikai hadsereg katonái hurcolták be Európába. Azután ez villámgyorsan elterjedt a hadviselő felek között, a franciák hadsereg is megkapta, a német hadsereg is megkapta, de ezek csöndben voltak, meg nem akarták a morált ugye avval rongálni, hogy bevallották, hogy marha nagy járványról van szó. És ezért ugye csöndbe volt mindkét országnak a sajtója, naná, hogy az amerikaiak meg nopláne, egyedül a nem harcoló Spanyolország adott erről a járványról hírt, és akkor mindenki azt mondta, ez egy spanyol járvány. Spanyol nátha járvány. Egyébként nem nátha volt, hanem influenza járvány, és mint mondtam, bemutatkozott a vírus járvány. Az az érdekes, hogy mondom, hogy a maszkot ekkor kezdték az Egyesült Államokban, meg aztán Európában is, a kórházak nővérei, a vöröskeresztesek, különböző egyesületek varták cérnából a maszkokat, meg a szövetekből készítettek maszkokat. Annyi volt a különbség, hogy például az Egyesült Államokban ingyen osztogatták, mint ahogy a COVID járvány alatt Ausztriába. És nem volt elég. Itt megint volt egy nagy baj, hogy 2014 környékén az országok, például Franciaországgal hat példálódzak, ott több millió maszk volt, és az akkori vezetés azt mondta, hogy ilyen sok maszk nekünk nem kell, és megsemmisítették. Jó, hogy nem tudták előre, de hát azért egy stratégiai tartaléknak jó van, most már biztos van náluk. Annyira, hogy náluk Franciaországban volt egy svéd vállalat, aki gyártott maszkokat, és azt egy az egybe lefoglalták, persze a svéd kormány tiltakozott, memaszkok nekik is kellett volna, de makronék simán elkobozták. Tehát ennyire hiányzott nekik a maszk. Azután, ugye ez volt a távolságtartás. Ugyanúgy nem tudtak eltemetni, annyi halott volt. Ugyanúgy, mint nálunk. Tehát már tömegsírokat ástak. Mondom, az Egyesült Államokba, aki azért akkor se volt szegény ország, történt ez. Tehát nagyon-nagyon sok momentum visszaköszönt, többek közt az, hogy az akkori elnök, akit úgy hívtak, hogy Wilson, az is megkapta a spanyol náthát, és alig-alig keveredett ki belőle, úgyhogy az a hír járja, amit én azért úgy kétkedve fogadok, hogy annyira megviselte a szervezetét és a szellemi képességeit, hogy például a trianoni béketárgyalásoknál nem tudta azokat a jól hangzó érvét érvényesíteni, amit ugye azért, hogy az egyes társadalmak önrendelkezési jogáról, stb. Ezeket nem tudta érvényesíteni, pont azért, mert egy ilyen posztfertőzéses állapotban volt. Ezt mondják a történészek.
Van-e valamilyen végső konklúziója a könyvnek, valamilyen olyan összefoglalás, tapasztalás, amit aztán eltehet magának a kedves olvasó? Tehát van egyfajta optimista végkicsengése?
Hát csak az van. Egy mondatban össze tudom foglalni a könyv általam szükségesnek tartott üzenetét. Ne féljetek! Na most persze ezt is egy anekdótával alá tudom támasztani, mert állítólag az Új és Ószövetségbe pont 365 alkalommal írják le ezt, hogy ne féljetek, úgyhogy a hit terjesztői azt mondják, hogy minden napra jut egy ilyen biztatás nekünk.
A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán utazásorvostan tantárgyat oktató Felkai Péter a Járványok története címmel írt könyvet, a szerzővel beszélgettünk az elmúlt percekben.